Széchenyben folytatjuk most a barangolást. Jó napot kívánok, Beregyi Nagy Erit vagyok. 1332-ben alapították a ferences kolostort Széchenyben. Majd hatalmas templomot is emeltetett az akkoriban felemelkedőben lévő széchenyi család. A város 14. századi fénykoráról még napjainkban is tanúskodik a ferences templom, amely épületre ugyan ráférne egy kis felújítás, ám most is lenyűgöző látvány fogadja azt, aki belép gótikus szentélyébe és sekrestyéjébe. A helyszínen Varga Kapisztán atya kalauzolt.
Kolostor alapítása 1332-ben történt, de ebben az évben még nem telepedtek meg itt a ferencesek, vagy legalábbis nem ezen a helyen. Azt gyanítják, hogy vagy az alapító Széchenyi Tamás erdélyi vajda, vagy pedig annak a fiai Frank, illetve László voltak azok, akik befejezték a templom és a kolostor építését az 1370-es években.
Azt lehet látni, hogy gótikus templérei vannak.
A szentély az, ami megmaradt, azután itt hatalmas, hosszú, gyönyörű gótikus ablakokat lehet itt látni. Éppen itt jobb kéz felé a sekrestyének és a fölötte lévő úgynevezett Rákóczi teremnek, még szintén egy emeleti gótikus terem, annak a támpilléreit látjuk itt.
Akkoriban Széchenyi egy hatalmas település volt, hogy ekkora templomot építettek?
Nem, hanem arról volt itt szó, hogy egy reprezentációs kolostor és templom volt ez, nemzetségi vagy családi templom, hiszen föltörekvő családok hát ilyen módon is próbálták a hatalmukat, meg a tehetőségüket bizonyítani. Ugyanakkor a városnak városi kiváltságokat is szerzett, ezek mind az 1330-as években voltak. Hát, hogy milyen kicsi volt igazából, itt mi bent vagyunk most a várkerületen belül, tehát a kolostornak a nyugati fala, a templomnak a nyugati fala, kicsit meghosszabbítva mindkét irányba, az volt a valamikori várnak a nyugati része. Aztán a kastély, aztán még körülbelül annyi ott a kerekbását lehet látni, egy téglalap alakú vár volt itt, hát ebben az időben épült ki ez is.
A templomba a kolostoron keresztül tudunk belépni, itt a kolostor bejárata fölött egy címer látható ki.
Széchenyi Györgyi azért a nagyon híres esztergom érseki, aki a budai Jüita kollégiumot alapított, és hihetetlen, körülbelül 2-2,5 millió aranyforintot tett le a maga idejében kulturális célokra. Szerintem egy méltatlanul elfelejtett ember ő, aki jól megtréfálta a bécsi udvart is, mert azért nevezték ki 93 éves korában esztergom érseknek, hogy hamarosan meg fog úgyis halni, és akkor le lehet foglalni az érsek javakat hadi célra a török háborúk alatt. Megtréfált őket, mert 103 éves korában halt meg. Itt pedig úgy kapcsolódik ide, hogy az apja itt volt várkapitány. Így gyerekeskedett 15 éves háború idején, és innét is kapta a család a nevét, mert eredetileg ők szabók voltak, és aztán a nemesi oklevelet itt ő szerezte meg a családjának. Úgyhogy így kapcsolódik ez Széchenyi György. Az ő címere látszik. A török utáni időkben ezt a szárnyat az ő költségén építették újjá.
Ez a Széchenyi család már az a Széchenyi család, aki később az 1800-as években nagyon híressé vált.
Úgy van, ez a család már Széchenyi István családja.
Ahogy belépünk a templomba, itt rögtön, hogyha szembe fordulunk, a ülőfülkéket látjuk?
Igen, a szentély az nagyjából megmaradt gótikusnak, a diadalívet látjuk a szentély kezdetén, aztán, hogyha haladunk, akkor befélig befalazott hatalmas gótikus ablakokat, és hát úgy kell elképzelnünk, hogy itt 7 ablak volt, szinte a szentély teljesen körüljárva, és csak 3 maradt meg, de az is félig befalazva, hogy ez is gyönyörű, szép fényt ad, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen lehetett eredetileg. Fönt egyébként még középkori freskó töredékeket is láthat. Az első déli ablak alatt a 3-as ülőfülkét látjuk, kétszeri átépítésről tanúskodik. A második ablak között pedig egy török imafülkét látunk, ami Mekka felé fordult, ugyanis a szentét a török időkben mecsetnek, a hajót pedig ettől elválasztva istálónak használták. Ez a török birodalomnak a legészakabbi mohamedán imafülkéje, amit itt találunk.
Hogyha befelé sétálunk a hajó irányába, akkor itt jól látjuk, hogy a barokkorban meglehetősen nagy átépítésen esett át a templom. Miért elpusztult, vagy megrongálódott?
Széchenyi történetében 2 török korszak van, a második az a Szobieszki János féle hadjárattal fejeződött be. Itt egy emléktábla őrzi egyébként kint az ő felszabadító tevékenységét itt, és akkor előtte Kohári Istvánnak 2 választása volt, vagy Fülek, vagy Széchenyi védelme. Széchenyi volt a gyengébb, azért ezt föladták, és föl is gyújtották. Ekkor pusztult el a templom, meg a kolostor is, addig azért megmaradt nagyjából gótikusnak, és ekkor kellett újjáépíteni.
A templom berendezése is mind-mind a barokkorból származnak, akár az oldal, akár a főoltárat nézzük, ugyancsak barok a két stallum is. Fennmaradt-e ezek alkotójának neve?
Amit most berendezést látunk a szentélybe, azért ez 1750-es, 70-es évekből. És itt látjuk a stallumokat. Az a különlegessége, hogy két ferences testvér, Spigel Márton meg Oszler Liborius készítette nagyirából a templomnak is a legtöbb berendezési tárgyát, meg a sekrestét is, az ebédlő berendezését is. És a különlegessége tehát az, hogy festett háttámlákkal rendelkeznek ezek a stallumok, vagyis a szerzeteseknek a padjai, miben a zsolozsmát, a közös imádságot végezték. Lehet látni az megkutatások helyén, hogy milyen gyönyörűek voltak az eredeti színek, élénk, vidám. És ami a különlegessége még, hogy többnyire remeték vannak itt ábrázolva, és ez azt hiszem, hogy úgy kapcsolódik ide, hogy 1705-től egészen van, de előtte is úgy tűnik a középkorban is már noviciát ház volt, vagyis azok, akik a szerzetes életüknek az első évét töltötték a rendben, azok voltak itt. Most úgy tűnik, hogy ennek volt egy ilyen tanító funkciója is, ott van például hát, Kariton apát, ugye a sivatagi atyák közül, vagy itt van Zoeárd, a nyitrai remeték egyike, vagy a legkülönlegesebb talán Szent Salamon magyar király ábrázolása, aki remeteként fejezte be az életét a mogyoródi csata után, és minden szennek vagy remetének az életét egy két disztihon a kép alatt és fölött mondja el.
Tehát példaértékűen.
Igen, tehát erős a gyanú, mondom, hogy ezen például a laikus testvéreket is taníthatták a szerzetesség történetre.
És látjuk a viadal évéletében is a festésnyomokat. Volt megkutatva templom?
76-ban volt egy nagyobb szabású felújítás, ekkor kapta ezt a nem egészen szerencsés szint, ezt a szürkés kép, elég rideg szint. Előtte egy ilyen barokk kizáló architektonikus festés volt rajta. Na most 76-ban azért megkutatták, de az a baj, hogy szinte eltűntek a kutatási eredmények. És akkor azért tervezték azt is, hogy a gótikus ablakokat kinyitják. Statikailag ez nem jelentene problémát. Azután a kolostor újjáépítésekor a templomba már nem jutottak el. A kolostort, mivel akkor ott mindent ki kellett cserélni, 89-ben kapta vissza a rend. Előtte 10 évig üresen állt, tehát gyakorlatilag lakhatatlan volt. A plébánia által használt részek meg nagyon kicsik voltak. Akkor ott arra összpontosult minden erő, és aztán amit lehetett, ott tártak föl.
Hát a igazi felújítása és helyreállítása az eredeti színeknek és a megmaradt freskoknak még várat magára. Tudják-e, hogy mikor kerülhet erre sor?
Hát most úgy vagyunk, hogy egy fillérünk nincs rá, úgyhogy nagyon el tudjuk engedni a fantáziánkat, mert nem csak a gótikus részek restaurálása, hanem a barokk berendezések is mind-mind át vannak festve. Az elmúlt évben 5 pályázatunkat utasították el, úgyhogy hát most így vagyunk.
Menjünk, nézzük meg a sekrestyét, amelyben talán a legrégebbi része is látható a templomnak. Ide belépve, viszont már itt nem is kell nagyon sok mindent elképzelni ahhoz, hogy milyen lehetett a gótikus időszakban ez a sekrestye, hiszen ez a kor tükröződik itt. Mit látunk?
Egy középoszlopos, gyönyörű hálóboltozatos terembe érkeztünk, négyzetezú. Az a különlegessége, hogy középről indulva 3-3 részre oszt minden oldal mezőt, és 3 ablak van kifelé is. A bejáratai ajtaja nem ez az eredeti helyen volt, hanem az ott, ahol egy beépített szektén, amíg azt a barokkba tették. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy sekrestyének épült-e ez eredetileg, vagy pedig káptalan terem volt. A térhatáshoz itt is tudni kell azért, hogy kb. 60-80 cm-rel mélyebben volt az eredeti járószint, azért az még inkább húzná fölfelé az embert. A középoszlop egy 8-szög alaprajzú oszlop gyönyörű lábazattal, fönt az oszlop fő, a 4 evangélistát ábrázolja, a törökök megcsonkították, mert ezt a helységet ők fürdőnek használták. Aztán fönt, ahogy kibontakozik ez a hálóboltozat, amit ha kiterítenénk egyébként egy kereszt alaprajzot kapnánk, gyönyörűek, fölismerhető 2 alakos ábrázolás, Szent László Orbála. Azon kívül még egy alak van, az úgy tűnik, hogy valami bűnt, vagy valami ilyesmit szimbolizál, egy ilyen torz alak. Szimbolikus alakok, vagy ábrázolások közül a rózsa, az Mária szimbólum, azon kívül a törlevél, az meg Krisztus szimbólum, amelyeket itt látunk, és körülbelül ott van egy vizsla, ami az Istentől megragadott embernek, úgyhogy hát mint egy szimatot kap, követni akarja, annak a jelképe. Azután különféle ilyen torz alakok is vannak még itt, amik pedig akár a szentírásnak, vagy a szent hagyománynak, vagy az akkori időknek tudás szerint valamiféle bűnt, vagy valamilyen veszélyt jelképeztek. A berendezése gyönyörű barokk tölgyfa, a két testvér készítette, Spiegel Márton meg Oszler Liborius. Én nem tudom, én nem voltam Versailles-ban, de azt mondják, hogy az ottani királypalotának a sekrestye szekrénye mintájára készült. Elképzelhető, mert igen-igen impozáns. Gyönyörűen lehet látni a rájuk jellemző csavart, oszlop pocskákat, illetve ezeket a fűzéreket, amelyek minden munkájukon ott vannak, és ugye szépen ezek a térrel választó részeket láthatóak.
Széchenyben a Ferences templomban Varga kapisztrán atya kalauzolt. Jövő héten folytatjuk a sétát Széchenyi Ferences kolostorában. Most itt az Inforádióban a hírek következnek, utána programokat ajánlok. Gergely járást Ópusztaszeren, húsvéti tárlatvezetés Szentendrén a Skanzenben, és hagyományőrző íjkészítők találkozóját a Bodrog közben.